Jó estét kívánok, és köszöntöm Önöket az idei utolsó nyilvános előadásán a Katolikus Egyetemi Lelkészségnek. Az előző két alkalommal az atyai gondoskodásról, gondviselésről, jelentőbibliai alapokról hallhattunk, és ma este pedig egy nagy időbeni ugrással napjainkban, mai társadalmunkban találjuk magunk, és a férfi kép és az ezzel szorosan összefüggő apakép, ami a hétköznapjainkat jelenti, lesz a mai este, mai előadás témája. Hogy mennyire fontos az a muníció, amit a családból hozunk, amit Sütő András egy családból lett idézettel egyszerűen hamuban sült pogácsának nevezett, azt hadd igazoljam, hogy egy idézettel Juhász Ferenc apám című eposzából, amit így keretként szeretnénk az előadás elején és a végén felolvasni önöknek. Apám, hogy tudod szeretni, reked szépen énekelni, hangszerbillentyűket túrni, füstből karikákat fújni? Vele öröm volt a munka, belül egy picinke szégyen. A szögelt, milyen örömmel adtam neki szöget, lécet. Munka közben fütyörözett. Vele soha nem fáradtam, vele csak vidám maradtam. Vasárnap, ha egész estig ástuk a zöld inas kertet, vártuk a fát, fölsöpörtünk, és megálltunk egy-egy percet, akkor megkínált dohánnyal, épp úgy, mint a férfiak. Szívütő volt a pillanat. Éremnél nagyobb dicséret, a legnagyobb tizedség ez. Hogy nem kellett már titokban, bújva, mint gyermekkoromban, vadgesztenye héjpipából kukoricabajot szívni, hanem tőle, az apámtól, a dohány utalmát bírni. Hallgassuk meg együtt az atya előadását.
Hétfő volt, mikor született, kivártam volna, de nem lehetett. Tudod, a számla nagy, a munka se vár, s jött a hír, hogy a fiam már jár. Aztán láttam, ahogy nevet és fut elém, hogy ő pont olyan lesz, mint én, majd ugyanolyan lesz, mint én. Üres bölcsőt ringat a volt fényen, s mindig ez a mese régen. Amikor jössz, fiam, mennem kell, az élet csupa kötelesség, de sokat leszünk együtt még. Neked hoztam, nézd, egy kis ajándék, apa pont ilyen lasztira vágyom rég. Gyere, taníts meg rá, hogyan dobjam el, fiam, játszunk majd. Most mennem kell, viszi lehajtott fejjel, egy köncsebb se jön elő, úgy dobom majd, mint ő, mondja, olyan leszek pont, mint ő. Üres bölcsőt ringat a hold fénye, s mindig ez a mese vége. Apa, mikor jössz, fiam, mennem kell, az élet csupa kötelesség, de sokat leszünk együtt még. Soha nem tanul, mégis népszerű kölyök, nekem ez sem új. Apa büszke rád, de most beszélnünk kell, csak mosolyog, aztán így felel. Tudod én, nekem most apam, csak a kocsi kulcs kell még, és ha megengeded elmennék. Üres bölcsőt ringat a hold fénye, s mindig ez a mese vége. Fiam, mikor jössz, apa, mennem kell, az élet csúva kötelesség, de sokat leszünk együtt még. tudom, jó sora van, messzi városban él, hosszú út, mire ide ér. A minap fel is hívtam, mikor láthatnám, ha néha felénk nézne, bizony nem bánnám. Apa, túl sok a dolgom, s a fiam is vár, ugye jól vagy, jó, hogy hívtál, nagyon jó, hogy felhívtál. Még valamit mondanék, de letette már, s kroham, pont mint én, a fiam, pont mint én. Üres bölcsőt vindott a holdfénye, s mindig ez a mese vége. Fiam, mikor jössz, apa, mennem kell, az éve csupa kötelesség. De sokat leszünk együtt még.
Nem vállalkoztam arra, hogy elég nekem.
Pedig gondolom rá.
Biztos.
Meg gitár.
Gitárra jó ment van. Köszönöm, hogy a... Nem tudom, hogy fent lehetett-e hallani az ének szövegét. Tökéletes. Hát erről fogom beszélni. Csak prózában. Az az estének a témája, hogy a férfi útja, az út az mindig egy folyamatot jelent. Tulajdonképpen ezen az este arra a kérdésre szeretnék válaszolni, hogy vagy arra keresnénk a választ, inkább így mondanám, hogy hogyan is tud egy gyermekből felnőtt lenni, hogy hogyan bontakozzunk ki. Tulajdonképpen ez nem csak a férfiaknak a kérdése, ilyen értelemben teljesen úgy vannak ők is, egyébként bajba lennénk, ha csak férfiak lennénk, akkor szűkebb terembe is elférnénk. Egyébként a nők nagyon jobban érdeklődnek a férfi téma iránt, mint a férfiak. Így van ez jól. Szóval arra keresik a válasz, hogyan bontakozzunk ki. Amikor útról beszélünk, akkor mindig folyamat van bennünk, a növekedésnek a folyamata. Erről szeretnék majd pár dolgot megosztani önökkel. És jó, hogy ma is ilyen szép számmal eljöttek, vagy kitartottak így a harmadik előadás kapcsán is, hogy novemberi hideg estén eljöttek. Ugye nagyon várjuk azt, hogy a gyermekből miként lesz felnőtt, hogyan válik egy gyermek felnőtté, hogyan ugorja meg azt a küszöböt, amit régen igazában segített a társadalom megugrani, ugyanis voltak beavatási rítusok. Erről tudnék hosszan beszélni, de most ez nem az estének a témája. Minden esetre ez a legizgalmasabb kérdés, hogy mi az a pont, amin túl valaki már nem csak a jogaiért hisztizik vagy toporzékol, hanem tudja azt, hogy vannak bizony kötelessége is, hogy van tenni valója ezen a földön. És tudjuk azt, hogy a gyermekből egy idő után aztán tényleg tud felnőtt lenni. Ez hol megtörténik, hol nem. Ugye, hogyha nyitott szemmel járunk a világban, akkor ezt tapasztaljuk is, hogy felnőtt testben is nagyon sok gyermek jár közöttünk. Ismerjük a bamba hústornyokat, ismerjük azokat, akik hát ilyen óriás bébikként közlekednek a világban, felnőtt testben, abszolút gyermek gondolkodásmóddal, felelőtlenül, és nem az ő hibájuk. Nem is szeretném hibáztatni, nehogy azt gondolja valaki, most elindulunk azon a frekvencián, hogy fú, milyen rossz, akik utánunk jönnek, az utánunk lévő generáció, milyen borzasztó. Nem erről beszélnék, hanem ezt a fordulatot, ami a gyermek és a felnőtt kor között van, ezt a fordulatot régen csinálták, úgy hívták, hogy mondtam az előbb is, hogy beavatás. Amikor is a gyermekből felnőtt lett. A fordulatnak az igény az ma is ott van az emberben, csak éppen nincs, aki ezt megcsinálja. Csúnyában vagy szebben úgy mondanám, hogy nem csinálódik meg a felnőtt ember a mai világban. Szükségünk van valamire vagy valakire, ami aki segít abban, hogy felnőtté váljunk. Amikor elkezdünk az emberről beszélni, akkor az már önmagában egy roppant nagy elvonatkoztatás. Remélem, akik már kitartottak itt a tavaszi, illetve most az őszi előadás sorozatban, azért látom, hogy vannak visszaesők szép számmal, azok pontosan tudják, hogy emberről beszélni, ezt súlykoltuk előadásra, hogy emberről beszélni az elvonatkoztatás. férfiról és nőről beszélünk. Az elmúlt két fél évben ezt gyakoroltuk be. Miközben arról beszélünk, hogy az ember így gondolkodik, nem erről van szó, hanem arról, hogy a férfi így gondolkodik, és a nő így gondolkodik, nem az ember. Egy férfi, vagy éppen egy nő. Ezek a gondolkodásmódok különböző rendszereket alkotnak, teljesen más a motivációja egy férfi és egy női gondolkodásnak, mások a céljai, más piszkálja föl a férfi gondolatait, mint a nőit, teljesen mások, amik eszközként is előkerülnek a gondolatsorokban, a gondolatrendszerben, egy férfinek és egy nőnek a fejében. Van egy nagyszerű előadó, Mark Ganger, akinek a, megnézik a YouTube-on is a angol nyelvű előadását, a Férfi és a Női Agy című előadását. Zseniális, igen, ajánlom a figyelmükbe. Több okból is, mert hogy teljesen igaz az előadás minden betűje. Másik pedig az, hogy azért is ajánlom a figyelmükből, mert jót lehet rajta nevetni kicsit magunkon a tükörben, hogy bizony milyen keretben, ketrecben élünk, gondolkodunk, és talán választ kapunk arra is, hogy akik hosszú ideig élnek párkapcsolatban, miért van az, hogy bizony gondolati vagy kommunikációs zavar lép föl a férfi és a nő között. Aki idősebb házas, az is tudja, hogy néha őrült nehézséget okoz az, hogy a másiknak, a férfinak, az, hogy megértse a nőnek a gondolkodásmódját, és fordítva ugyanígy. Az emberiség másik felének, így is mondhatnám, minden túlzás nélkül, nagyon nehezen értjük meg a gondolkodásmódját, nem tudjuk megemészteni, felfogni azt, hogy mi miután jön a logikai rendet. A reakcióink is egyébként pontosan ilyen ösztönösen, ilyen zárt világban működnek. A férfi, aki a férfi világban mozog, a nőké pedig a nőki, női világban. Egy rendszert alkot, és nagyon nehezen tudunk ebből kilépni. Miközben ezt a gondolkodási sémát csak azért mondom el, egyrészt, hogy tényleg ajánljam ezt az előadást megnézni, a férfi és a női agy, beírják a keresőbe az interneten, akkor egyből ez az előadás fog megjelenni. Jól fognak rajta mulatni, magukat a tükörben látni, kiúzanító gondolatokat hallani, meg megérteni azt, hogy miért nehéz sokszor a kommunikáció férfi és nő között. Mai alkalommal picit arról is szólnék, hogy miért nehéz felnőni. Sokszor látom a Adi tér fele autózva, hogy ott a gyalogos átkelőn a zebrán gyakran meg kell állni, sokszor iszonyat hosszú időt ott állunk, mert a busz megállt, és akkor úgy jönnek csapatostól az emberek. És szeretem nézni az embereket, még akkor is, ha sietek. És néha azt látom, hogy vannak fiatalok, akik lomhán arra szólnak. Hát simán lenyomja őket egy 80 éves ember. Lomhán arra szólnak, és a fejükön rajta a csukja, fülükből valami drótló kifele, tudjuk mi ez, a füles. És azt is látjuk, hogy valami kis energiaitalt szorongatnak, vagy éppen szívogatnak, és akkor még nem is dohányoznak. És közben az, hogy ez a jelenség, ez általános, ez nem ők hibásak, és nem ők rosszak, a minta hiányzik. És egyébként valószínűleg mi is ilyenek lennénk, hogyha nekünk sem lett volna, vagy nem lennének mintáink. Szóval, és akkor még az öltözködést nem is említettem. Ők azok mégis, akik tovább viszik az értékeinket. Ők azok, akik tovább viszik az értékeinket. Gyümölcseiről ismerik meg a fát, mindenkinek józanságot és alázatot kívánok ezen az estén, hogy ne gondoljuk azt, hogy mi különbek lennénk ugyanebben a helyzetben, ugyanezekkel a hátterekkel. Szóval ők várnak valami jó szóra, várnak valamiféle segítségre, szomjassuk a figyelmünkre. És az az igazság, ez nagyon fura gondolat, de mégiscsak ez az igazság, hogy nem a tanár figyelmére, hanem egy felnőtt ember figyelmére szomjasak és azt várják. A tanári pozíciónk egy roppant nagy adottság, azonban azt is tudni kell, hogy nem ez működik az iskolákban. A tanár nem attól lesz igazán hatékony, hogy tanárként jól előadja a matematikát, persze ezek fontos dolgok, meg az irodalmat, hanem attól, amit úgy nevezünk, hogy amikor becsukja a tankönyvet, és akkor magából valami személyeset megoszt. Melyikünk az, akiben nem ilyen maradt volna meg a gimnáziumból is, amik ablakmélyedésben történt beszélgetések, vagy azok a személyes vallomások, ami nem az irodalomban, nem a matematikában, nem a fizikában, nem a testnevelés órának az anyagában történtek, hanem azokban a mozdulatokban, azokban az arcokban, amiket jó tanároktól kaphattunk. Szóval az iskolai évekre visszaemlékezünk, nem a tanulmányaink és nem a tudásunk jut eszünkbe, hanem sokkal inkább ezek, amiket magunkkal vittünk onnét. Úgy is mondhatnám a pedagógus társaknak, vagy akik tanítanak, hogy vigyázzunk, mert látnak minket. És a mozdulatainkat és az arcunkat is sok mindent erről olvasnak le. És a még izgalmasabb ebben, hogy még azt is látják, ami elsősorban nem látszik, vagy nem direkt kommunikáció belőlünk. Abból táplálkoznak, amit látnak. És ha ma nézünk egy szülőt, akkor a gyerekek ugyanígy a mai szülőnek a mozdulataiból táplálkoznak, amit gyönyörűen Zorán elénekelt, én nem tudtam volna ilyen szépen elénekelni. Így táplálkoznak a gyermekek ezekből a mintákból. Vagyis ma egy gyermek számára, hogyha igazán reálisan gondolkodunk, egy szülő az egy nagyszerű sofőr, aki elviszi A-ból B-ba a gyereket egyik korrepetálásra a nyelvtanárhoz, magántanárhoz, vagy éppen fakultációra, vagy valami edzésre, vagy néptáncra, bármire. A-ból B-be szállíthat a szülő, jó sofőr. Aztán kiderül, hogy nagyszerű szakács is tud lenni, vagy raktáros, aki a hűtőt föltölti időről időre. Aztán néha a gyermek a nagy népmesélővel azonosítja a szüleit, aki állandóan csak mesél, vagy meséltet, mi történt az iskolában, mi volt a munkahelyem. Csak az élesben megélt, életképes embert faragni belőlünk, kik a mi tanítványaink. Milyen érdekes, hogy a felnőttek világában alig látnak bele a gyermekek, nem hallják, hogy mi hogyan szólítjuk meg a munkatársainkat, vagy egy nehéz helyzetet az irodában hogyan kezelünk, vagy éppen mi történik akkor, amikor örülünk valakinek, vagy valaminek, ami történik, akár egy munkának a sikerének, vagy hogy dolgozzuk fel a munkánk kudarcát, pont a lényeket nem látják. Egyet látnak a gyermekek a szülőkből általában manapság, gyakran az, hogy 12 óra munka után az édesapa a tévénéző, az anya pedig telefonsimogató, meg házi munkát is végez. Kik a tanítványait? Azt szoktam magamnak is mondani, meg mindenkinek, aki diákokkal foglalkozik, hogy nem azok a tanítványaink elsősorban, akiket tanítunk, azok a tanítványaink, akik tőlünk tanulnak. Az, hogy mit teszünk, de leginkább az, hogy hogyan tesszük. Ezt lesik el. Hogyan viszonyulunk a világhoz, hogyan viszonyulunk emberekhez, helyzetekhez, mit kezdünk a kudarccal, vagy éppen az örömmel. Úgy is mondhatnánk, hogy nagyon fontos a szerepünk, mi magunk vagyunk a módszer, vagy hogy mindenki értse, te vagy a módszer, te vagy a fontos. Nincsen, ami mögé elbújhatnánk. Mindig magamat is ezzel biztatom, hogy nagyon fontos őszintének lenni, és nagyon fontos odaállni a szavaink mögé. Sokat beszélnek a pszichológiában manapság a beavatásról, átlépő rítusokról. Annyit jelent egy beavatás, hogy átlépés. Minden kultúrában, akár kereszténységről, akár más keleti kultúráról legyen szó, a felnőtté válásnak volt egy határ ünnepe, egy átlépő ünnepe, amikor is, aki még gyermek volt és nem volt a közösségnek a tagja, nem volt beavatottak, őt beavatták, valamin át kellett menni, erőpróba, bátorságpróba, sokszor olyan feladatokkal megtűzdelt erőpróba volt, ami akár még az életet, de legalább az egészséget mindenképpen kockáztatta. A legveszélyesebb az, amikor valaki saját maga által akar beavatódni, amikor valaki saját magának a mestere lesz. Nagyon veszélyes, amikor egyedül akar valaki beavatódni valahova, esetleg még ez valami kis írást is kap. Vagy egy mester, vagy a közösség tud beavatni. A közösség, ugye gondolhatunk a törzsi kultúrákra, de hogy mindenkinek érthető legyen, talán a legkézenfekvőbb példa a hadsereg. Amikor is régen valaki nem döntött a hadsereg mellett, hanem oda besorozták, ma pedig valaki dönt mellette, aztán utána átadja a döntést a parancsnoknak, és majd dönt helyette. Mert hogy onnéttól gyakorlatra kimenni, vagy háborúzni, az már nem az ő kedvelése, vagy éppen a ráérés, vagy az időnek, vagy a az érzelmeknek a kérdése, hanem a parancsi. Ezt úgy mondják, hogy kapunk egy döntési lehetőséget, és utána viszont átadjuk a döntésünket. Egyébként a házasság kapcsán is, és minden elkötelezett élet kapcsán ugyanígy van. Beavatni kizárólag az az ember képes, aki beavatott már. Mai este szeretném egy picit arra irányítani a figyelmünket, hogy nézzük meg, keressük meg a beavatásunknak a pillanatait, lehetséges, tetten érhető momentumait. Mindig azt is szoktam mondani, akik ismernek, gyakran mondom ezt a mondást, hogy ne tanítsunk senkit úszni, vagy éppen hegyet mászni, ha előtte azt mi magunk nem tettük. Én úszni nem tanítok senkit, csak hegyet mászni. A beavatás titkairól is majd lesz szó, de ezt majd az előadás végére tartom, hogy a figyelem fennmaradjon végig. A mai előadásban arra a kérdésre is szeretnék választ adni, ki az elég jó férfi, ki az elég jó apa. Először is megállnék itt, hogy ki az elég jó férfi, ki az elég jó apa. Mi mindig ideálokat, meg eszményeket szoktunk keresni, a tökéletest. Egyébként ennek óriási veszélyei vannak, hogyha mindig a tökéletes, az eszményt és az ideált keressük, mert akkor mindig azt érezzük, hogy le vagyunk maradva, és mindig iszonyatosan le vagyunk maradva, és a megtett jót nem is tudjuk nagyon értékelni. Ezért is használom ezt a kifejezést, hogy elég jó. Ez egy vigasztaló és bátorító jelző, legyen elég nekünk, az elég jó férfi és az elég jó apa. Hogy mit is jelent ez az elég jó férfi, elég jó apa, ezt majd, ahogy már az első előadásban is mondtam, egy olyan könyvből merítem, amit az első előadáson is bemutattam, Richard Rohrnak a Férfi útja, ennek két kötete is van, az Ursus Lichtisnél jelent meg az első kötet 2001-ben, a második 2004-ben, ha valaki szeretné beszerezni, még mindig kapható. Lukács evangéliumának 6. fejezetében olvassuk a sorvadkező embernek a meggyógyításáról szóló történetet. Roppant izgalmas, egyébként gyakran elő is kerül a gyógyítása történetében, amikor a teológián oktatunk, egy nagyon emblematikus beszámoló a gyógyítás történetekről. Röviden csak a történetnek a lényegét olvasom föl. Az írásudók és a farizeusok figyelték, hogy Jézus gyógyít a szombaton, hogy legyen alapjuk vádat emelni ellene. De ő belelátott gondolataiban, ezért így szólt az elsorvadkező emberhez. Állj fel és gyere ide a középre. Az felállt és odament. Jézus odafordult hozzájuk. Kérdem tőletek, szabad szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy pusztulni hagyni? Ezzel végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez, nyújts ki a kezedet. A szót fogadott és meggyógyult a keze. Ez a Richard Rohr, ferences atya, ebben a történetben szereplő három nagy alakot emeli ki, hát az elsorvadkező embert, aki gyógyulásra szorult, a farizeusokat, írástudókat, tehát a farizeus, és a harmadik, akit kiemel a történetből, az Jézus a gyógyító. Ott van az elsorvadkező ember, akit abszolút a passzivitás jellemez, nem mond semmit, nem kéri Jézustól, hogy gyógyítsa meg. Sőt, még fura történetben még azt se teszi meg, amit általában a gyógyítások után, akik elnyerték Jézustól a gyógyítást, meg szoktak tenni. Nem köszöni meg ez a sorvadkező, meggyógyult ember a gyógyítást Jézusnak. Vagyis csak reagál, amikor Jézus oda hívja középre, akkor odáll, oda nyújtja magát, a gyógyító elé teszi magát, de valójában ő a saját gyógyulásért semmit nem mond, semmit nem kér, semmit nem tesz. Cselekvésképtelen. Egyébként a Bibliában ez a jobb kezére sorvadt ember azt is jelenti, a jobb kéz az mindig a cselekvő kart jelenti, tehát ez a teljes képtelenséget jelenti, amivel ez az ember születésétől fogva kénytelen volt együtt élni. Ez a szereplő, azt mondja Richard Rohr, jól illusztrálja a társadalmunk férfiainak a többségét. Akik általában nem mondanak semmit, nem kérnek semmit, nem szoktak megköszönni semmit, és nem is cselekvőek, hanem csak passzívak. Néznek egy életet, mint egy foci meccset, végignéznek valamit, ami, mint hogyha kívülállók lennének, vagy kívülállók maradnának, akik képtelenek komoly döntéssel, önálló gondolkodásra, valamibe belevonódni. A passzív férfi, azt mondja ez a Richardról szerző, hogy nem képes semmire, csak reagál, mindig valaminek utána megy. Nem kelti azt a benyomás ez a férfi, hogy kézbe veszi az életét, vagy tud döntést hozni életre szólót. Férfiak prototípusa is egy kicsit ez a sorvadkező ember. Ott van a másik szereplői kör, a farizeus és az írástudóknak a csapata. Ez is egy izgalmas kör, mert náluk meg azt látjuk, hogy nekik azért van mondani valójuk, csak éppen Jézusnak nem mondják. Jézus megkérdezi őket, akik nagyon is figyelik a gyógyító Jézust, mert azt olvastam az elején itt ennek a történetnek, hogy keresik az indokot, amivel őt vádolhatnák. Vagyis figyelnek rá. Vannak gondolataik, csak éppen azt magukban, a saját körükön belül tartják ezek az írástudók. Roppant bátrak, amíg a saját körükön belül mozognak. Viszont amikor Jézus kérdezi őket, nem válaszolnak, szabad-e gyógyítani, vagy nem szombaton. Kritikus lelkület jellemzi őket, nagyon kritikusak Jézussal szemben, de nem tudnak jobbat mondani vagy mutatni, mint amit Jézus tesz. Képtelenek az önálló gondolkodásra, csak abban a körben tudnak okosak, nagyok lenni és bátrak lenni, ahol mindenkitől ugyanazt hallják, ahol egymásnak igazat adnak. Rohr szerint a férfiakra szintén jellemző, hogy nem vállalnak konfrontációt sokszor, mert egy kis csapatból biztos megfigyelőként néznek és kritizálnak mindent. Ez is talán ismerős tud lenni. És ott van a harmadik szereplője ennek a történetnek, a gyógyító Jézus, aki a cselekvő szeretetnek a mintája. Aki megy, aki észrevesz, aki megszólít, aki gyógyít, aki beszél, aki kérdez, aki cselekszik, aki hát eltökélten halad a célja felé. Ennek az evangéliumi résznek, Lukács 6.6.11-nek igazából három férfi típusa gyönyörűen bemutatja azt, hogy nagyjából ide tudjuk magunkat besorolni, hogy a nagy kérdés, most nem csinálunk közvéleménykutatást, biztosan őket roppant érdekelni, hogy ki hova tartozik, sorvad kezű passzív férfiak közé, vagy farizeus, aki kritizál, vagy a cselekvő Jézus. De most ebben a kérdésben nem megyünk bele, titok marad. Szoros az összefüggés a mai mondandóm, meg a között, amit a Jézusnál, a mintánál látunk, ugyanis ő folyamatosan az ő atyával tartotta a kapcsolatot. Sokszor a tanítványok rajta csípték Jézust, hogy a félrevonult a tömegtől, a tanítványi körtől is, és elment egy távoli helyre, hogy imádkozzon egyedül legyen az atyával. Többször hivatkozik Jézus arra, hogy ez az én egyedüli jeledelem az, hogy teljesítsem az atya akaratát. Szoros közösség fűzte már Jézus földi működés előtt is őt az atyához. Egymással való közösségük meg is jelent itt a nyilvános működése során. Mi férfiak ritkán tudjuk azt elmondani, amit Jézus el tudott mondani az atyával való kapcsolatáról, én is az atya egy vagyok. Mi leginkább azt tudjuk őszintén elmondani, hogy én is az atya nagyon is különbözőek tudunk lenni. Az Isten és az ember kapcsolatáról szeretnék szólni, hogy miért is vagyok különbözőek az Istentől. A modern ember, hogy behelyettesítsük a modern férfi, a modern nő szereti függetleníteni magát a Jóistentől. Ezt úgy szoktuk ma hallani, hogy ezekkel a gondolatokkal így szoktunk akár az internet világában, de néha a saját munkahelyünkön vagy az életterünkben találkozni, hogy nem mondja meg nekem az Isten, hogy én hogyan éljek, hogy mit csináljak, hogy hogyan kellene rendeznem, szerveznem a hétköznapjaimat, vagy éppen az ünnepeimet, majd én megcsinálom, esetleg neki annyi feladata van, hogy ezt menedzselje, amit én kitaláltam. Ha nem teszi, akkor meg nincs is rá szükség. Általában picit bemutatva, vagy így karikatúrázva a történetünket, de mégiscsak szomorúan ez a nagyjából a valóság közeli állapot. Ebben az értelemben picit jogtalanul is nevezzük magunkat, magamat is beleértve kereszténynek, mert a valódi jelentését nem éljük ennek a szónak, vagyis nem követjük a példát, a mintát. Az Istentől való függetlenség az azt is jelenti, hogy tőle különbözik a mi gondolatunk, a tervünk, a szándékunk, az akaratunk, és emiatt aztán rendre boldogtalan is tud lenni az életünk. Úgy érhető ezt tetten, hogy teljesen más szemmel nézzük akár az életben, aki társ, vagy éppen egy közösség, ahol a küldetést kaptunk, másképpen nézzük az elesetteket, vagy a szegényeket, mint hogy azt az Isten teszi. Függetlenítjük magunkat akkor is tőle, amikor esetleg elkezdjük isteníteni saját egunkat, saját terveinket, vagy a pénzünket, hatalmunkat, vagy a kapcsolatainkat, vagy éppen a kikapcsolódás, vagy az egészséges életmódot is meg tudjuk tenni Istennek. Ha ugyanazt akarjuk mondani, mint Jézus, én is az Atya egy vagyunk, akkor tudni kell a gondolkodásmóddal is azonosulni. Ezt olvassuk a Bölcsesség irodalomban, a Példabeszédek könyvében. Bízz az örökké valóban teljes szívvel, és ne menj a saját fejed után. Minden helyzetben ismerd fel az örökké valót és akaratát, akkor majd ő egyengeti utadat és vezeti lépteidet. A szülő és a gyermek kapcsolata, az orrának a száma, ez ezért hangzott el most az előadás elején, mert hogy nagyon idevágott, ennél jobb dalt, azt hiszem, és nagyon ritkán lejátszott dalt, nem is lehetett volna ide kapcsolni. Richard Rohr így fogalmaz, idézem, a nyugati társadalomban, ide tartozom mi is már, minden kapcsolatok közül az apa-fiú kapcsolat szenvedte a legtöbb kárt, mondhatni, majdhogy nem teljesen megsemmisült. De német gyökere van ennek az amerikai ferencesnek, nyilván gondol a saját népére is, akik a második világháború után a férfi társadalmát nézve Németországnak, egy harmada maradt a férfiaknak, több ugye a háborúban meghalt, vagy hadifogságba került, de nem sokkal jobb a számlája a Szovjetuniónak 1945-ben, vagy nagyon sok más európai országból is hiányzott az apa, a férj, a férfi, a minta, a példa. Szóval az apának az életében, a régi időben, amikről most nem nosztalgiázunk, hanem csak elmondom, hogy ezt ugye a Biblia alapján ezt igyekeztem kifejteni az elmúlt előadásban, azt láttuk, hogy a gyermek az teljesen belevonódott az apa életébe, Jézus is a nevelő apa József életébe belevonódott, ott állt az ács műhelyben is, gondolom, hogy gyönyörűen gyalulta a fa anyagokat, amiből aztán készültek asztalok, vagy éppen bútorok Názáretnek a házaiba. De talán akik régebb óta fiatalok, jól emlékeznek, hogy mennyien cégtábla volt kitéve, hogy XY és fia. Hát ez mind azt jelentette, hogy az apa belevonta a gyermekét abba, amit tett. Részese volt az apa mindennapjának a gyermek, bekapcsolt a munkájába, besegített neki ott, ahol csak tudott, megtanulta, kitanulta, így szoktuk ezt mondani, a mesterségét. Apáról fiúra szállt, ezt így is szoktuk mondani, még a nyelvünkben ezt őrizzük. A gyermek ma csak annyit látta, hogy Zorán is megénekelte ezt, hogy apa nem ér rá és nincs ideje. Aztán visszakapja az apa is, hogy majd a fiának sem lesz ideje, amikor ő is apa lesz. Nincs minőségi idő, amit egymásra fordítunk. És a következmény, hogy elveszítik a mintákat, elveszítik a modelleket. Azok, akiket ma azt látjuk, hogy átaraszolnak a zebrán, csukjával a fejükön, fülessel a fülükben, és a nadrágjuknak az ülepe valóla térdüket veri a divat szerint, és valami a hátukról, és vezetékkel a szájukba érkezik valami energiaital. Mert nincs minta. A következmény, még Jézus szoros kapcsolatban volt az Atyával, addig ez ma nem nagyon mondható el. Nyilvánvaló, hogyha meglazul ez a kapcsolat, az isteni kép más is egyre jobban elhalványul és kihal a mi életünkből is. Mai estének tájék legfontosabb mondani valója ez lenne, hogy mi sajnos valakik akarunk lenni, sokszor hírnevet akarunk, néha bármi áron szerezni akarunk, mások elismerését keresünk, ami roppant törékeny dolog, hamar el tudnak tőlünk fordulni, és ezért nagyon sok mindent hajlandó vagyunk feláldozni és megtenni. De mindaddig nem vagyunk soha semmi, addig nem leszünk soha semmi, amíg nem vagyunk kapcsolatban az Atyával, amíg nem vagyunk sem a mennyeivel, sem a mintával kapcsolatban, nem élvezzük az ő elismerését. amit így hallunk a Bibliában, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, és nem kezdünk hozzá hasonulni. Férfinek az az útja legfontosabb úgy, hogy örömét leli az atyával való kapcsolatában, és ő maga is szeretne hozzá válni. A kép sokat elárul, a férfinek a kiteljesedése mindig egy folyamat, nem egy pontszerű esemény. Bár a beavatás egy fontos dolog volt a régi világban, a felnőtté válás során, de mégiscsak hol krízisek, hol erőpróbák követik egymást, ahol az embernek a férfinak és a nőnek is választ kell adnia, jó válaszokat, különböző jó válaszokat, vagy éppen beleragad ezekbe a krízisekbe. Mik azok az ugrások, amiket meg kell hozni ahhoz, hogy egy férfi előbe jusson? Ezekről szeretnék röviden szólni, összesen 5 dologról. Az agresszió az első, amit be kell építeni az életünkbe, amivel valamit kell kezdeni. Ugye pszichológia rengeteget foglalkozik, főleg a gyermekpszichológia azzal, hogy a rejtett agresszió már mennyire jelen tud lenni akár egy kisgyermeknek az életében is. Aztán, ha ez nem kerül beépítésre a felnőttnek az életében, akkor ebből később komoly problémái lehetnek, hogyha nem lát mintát arra, hogy ezt hogy kell beépíteni az életébe. A másik a hatalom. Ugye minden ember hatni akar a másikra. Azért, hogy a dolgok azok általunk legyenek egy kicsit mások. Nyilván nem vállalkoztam volna erre az előadást, hogyha nem akarnék én is önökre hatni, hogy megváltozzon egy kicsit a férfiaknak önmagukról való gondolkodások, és a nőknek is egyébként róluk való gondolkodások. Ez is egyfajta hatalomgyakorlás persze, mert hogy én sem mesélni jöttem, hanem azért, hogy ezt a kis hatalomat most itt, amit egy előadó hát élvezhet, meg kihasználhat, azt én is egy kicsit a formálás tekintetében megtegyem. Ez az én hatalmam, ami eléggé törékeny. A küldetés a harmadik, nagyon fontos, amit azt gondolom, hogy meg kell ugrani egy embernek. Ha egy férfi nem tudja azt, hogy mi végre van ezen a világon, mi a küldetése, akkor céltalan marad, és nagyon nehéz magát is elviselni, hozzáteszem, egyébként őt is roppant nehéz elviselni, hogyha nem tudja, mi az életének a célja. Roppant nehéz a saját családjának is, meg mindazoknak, akik a baráti köréhez tartoznak. Richard Rohr ebben a könyvében, a Férfi útja című könyvében olyan gyönyörű példát hoz erre, keresztelő Szent Jánosnak a példát, akiben feldolgozásra került az agresszió, a hatalom is beépült az életébe, amivel nem visszaélt, hanem jól élt, hogy megtérésre tudott vezetni és hívni embereket, és ugyanakkor ott volt benne az az erős küldetés tudat, nála senki nem bizonytalanodott el, vagy nem volt kérdés, hogy honnan veszi a hatalmát, és hogy mit akar, mit csinál, mi a célja az életében. Negyedik dolog, hogy mester nélkül nem megy. Mindig kell valaki, akire fel tudunk nézni, aki példakép, aki beavat minket, aki bevezet valami történetbe, valami titkok közé beavat minket. Ugye önmagunk szövetségesei nem tudunk lenni, mert akkor síralmasan elvérzünk, és nagyon hamar hát a kudarcot megtapasztaljuk. Ötödik dolog, hogy kellett csapat. Jézus is csapatot gyűjtött maga köré, 12 férfit hívott, nem bántomosan őket, külön tapintatok kérek, hogy hallgassák végig a mondandómat. Szóval, ha egy férfi nem talál magának egy férfi csapatot, ahol csak férfiak vannak, akkor mindig magányos harcos marad. Ezt néha a férfiak a haladás meccsen élik meg, amikor a Fradival játszik a haladás. Vagy éppen akár egy olyan társaságban, ahol csak ők vannak és senki más, férfiak mindig erre rászorulnak, hogy legyen egy kis bandája vagy falkája, úgy is mondhatnám. Egy banda, ahol tartoznak. Nekünk, még papuknak ez a falka van. Ez egy biztosíték, de nem mindegyik férfinek adatik meg. Nem véletlen, hogy a természeti népeknek az egész sora, de még nagyszüleinek a nemzedéke is azt vallott, hogy az apa feladata megtanítani az utódát arra, hogy mit is jelent életben maradni, mi az életben maradásnak a tudománya, meg arra, hogy mi a közösségi társas létezésnek a technikája. Ez a feladat nagyapáról apára, apáról fiúra szállt. Ugye amikor azt mondjuk, hogy mi a jó apa vagy jó férnek a dolga, akkor itt sokkal többről van szó, mint hogy díszíti a karácsonyi fát, felpumpálja az autót, vagy megtankolja éppen, vagy a gyerekekkel lelúzik autótolokat, vagy néha kislányokkal babázik. Sokkal több a feladata mintának lenni. Az apának az alapja, magatartása az, amihez egy gyerek önkéntelenül is elkezdi magát igazítani, és ő hozzá kezdi el mérni magát. Én talán sokunknak van ilyen élmény az oviból, hogy amikor vagánykodtunk azzal, hogy majd jön apukám, meg az én apukám, meg ősebb, ugye ez emberi pozícionálja magát, legalábbis a fiúk így vannak a ranglétrán mindig. Akkor sikeres igazán az apaság, ha a családfőnek az utódokat sikerül egy kicsit formálnia. Múltkori alkalommal pont arról beszéltem, hogy sajnos képesek vagyunk arra, hogy a önmagunknak a kópiáját erőltessük másokra, hogy a Ábrahám példáján keresztül mondtam ezt el, hogy Ábrahámnak az igazi próbatétele az volt, hogy a fiáról alkotott képet kellett feláldoznia, nem Izsákot, hanem azt a képet, azt a tervet, azt az elképzelést, amit fiáról, Izsákról gyártott. Ugyanígy, ezt most is így gondolom, minden esetre akkor is, hogy formálási feladatunk van, nem erőszakkal, és nem a önmagunk önző kópiájára, hanem sokkal inkább a jó felé formálni. Egyébként, ha nem jó a minta, akkor is van minta. Ezt fontos tudni, hogy a nem jó mintát, az úgy hívja a magyar nyelv, hogy rossz minta, vagy hiányzó minta. A rossz minta az általában kitermeli aztán a utána jövő generációban azokat, akik félszegek lesznek, frusztráltak lesznek, vagy éppen a sikertelen vagy kudarcos életre vannak kárhoztatva. Aztán az sem jobb, ha valaki nyűgnek tekinti azt, ami az apának a kötelessége, feladata és a gyönyörű hivatása, vagy éppen a kényelmét megzavaró epizódnak a gyermeket. A kereszténység egyáltalán nem véletlenül hívja az Istent apának. Ugye múltkori előadásban erről is volt szó, sőt az első előadásban is említettem, hogy Jézus egy nagyon bensőséges kapcsolatba navigált el a tanítványait, amikor a mi atyánkot tanította. Mert mi így mondjuk a magyar nyelvben, hogy atya, de igazán ez apuci vagy apukám, tehát ez a beceneve az apának. És ezt azért hangsúlyozom, mert hogy ez a fajta intimitás, ami az atya és a fiú kapcsolatában, Jézus és a mennyei atya kapcsolatában megjelent, ez egyáltalán nem véletlen, hogy mi is atyának szólítjuk az Isten. A földi apáknak az előképét, a tökéletes mintáját látjuk benne. Aki szeret, gondoskodik, törődi, és ha kell, akkor megbocsát, jóvá tesz, segít jóvá tenni a hibáinkat. Az egész emberi közösség életét segíti. Apává lenni, múltkori előadásban érintettem ezt a témát, hogy apává lenni az mindig a férfi dicsőségnek a részéhez tartozott. A férfinek a teremtő nemző ereje és a nő iránti szerelme mindenképpen szükséges ahhoz, hogy új élet szülessen. És az apaságban az övéd védelmező erő, a családról való gondoskodás késztetése kezdettől jelen volt, óvó, gondoskodó szeretettel együtt. Beharangoztam ezt a kifejezést, hogy nem a tökéletes, nem az ideális, az elég jó apa. 12 apró pontot nagyon gyorsan végig szaladunk rajta. Az elég jó apa ösztönző tud mindig lenni a gyermeke számára. Az ösztönzés az azt jelenti, hogy hát ugye a példájával, az életével rúgdalni, előre segíteni. Hogy van benne olyan az életében az apának, amit a gyermek szívesen eltanult tőle és követ. Aztán nem csak segít egy apa felfedezni a gyermekeinek a világot, hanem segíti ebben a világban a helyüket is, hogy megtalálják. Ugye világos, hogy egy apának az is a kötelessége, vagy felelőssége, hogy felhívja a figyelmét a utána jövő generáció tagjainak, hogy hát vigyázni kell arra, hogy azért vannak nagyon szigorú szabályok az életben. Az, hogy egy kályhoz meleget tett, és hogy az ember elkezdi simogatni, akkor megég a keze. Ez egy szigorú szabály. Ott nem lehet kémiai folyamatoknak a hatásairól hosszú előadást tartani egy apának, akkor sem a kémikus, mert a gyermek harmadfokú égési sérüléssel bekerül a kórházba. És ismerjük aztán millió esetét annak, amikor ezek a szigorú szabályok pontosan az apától kell, hogy meglegyenek, vagy odaíródjanak egy gyermeknek az életében. Az apa nem csak a szabályokat mondja, hanem gondolkodni is megtanít, az összefüggéseket is láthatja. A kályha és a kéz között, vagy a gyors futás, elesés és a térről lejövő bőr között. Elég jól megtanít egy apa jól gondolkodni, elég jól meg tud tanítani egy apa gondolkodni. Ezek a mondatok nagyon fontosak egy gyermek számára. Fiam, az nem biztos, hogy ebből ez következik. Egyáltalán nem biztos, hogy innét oda jutsz el, ha ezt teszed. Egy jó apa példát ad a munkára, és arra, hogy az öröm és nem büntetés. Múltkori előadás Puttony példája volt erre a hivatott ki. Egy elég jó apa megtanít az eredményt is megbecsülni. Egy idős jezsuita következőt mondta nemrégiben egy rádió interjúban. Mi európaiak attól is szenvedünk, hogy a saját kultúránk eredményeit nem becsüljük, és nem is védjük meg azokat. Egy elég jó apa segít a saját lábunkra állni, felelősséget vállalni a dolgokért. Ugye általában a gyermekek, amikor kamaszodnak, talán még visszaemlékezünk rá, akkor mindig azzal volt gondunk, hogy milyen jogaink vannak, és hogy ezeket a jogainkat hogy tudjuk érvényesíteni a szülői házban. És ez elég jó apa arra is megtanít, hogy ott vannak a kötelezettségeink és a feladataink is, ugyanebben a szülői házban felelősséget is kell vállalni. Megtanít igent és nemet is mondani. Egy jezsuitától tanultam, aki három évig volt lelkiatyánk a központi szeminárium, most már jezsuita szerzetes, ő neki volt a mondása, hogy tanulj meg nemet mondani, és ez volt a alcíme a nagy mondásának mindig, hogy a nemtelen, vagyis a nem nélküli szeretet, amiben nincsenek nemek, az nem szeretet. Tanuljunk meg igent és nemet is mondani, nagyon fontos ez. Ugyanez a jezsuita mondja, társadalmunkat súlyosan bénítja egy kor, úgy hívják, hogy igenlő kor. Nem tudunk nemet mondani. Egy jó férfi, így is mondhatnám, tud nemet mondani. Aztán tudjuk magunkat megvédeni, küzdjünk a céljainkért. Itt azt is hozzátenném, hogy ezt nemrégiben tanultam meg éppen egy képzésen, hangzott el, mentorképzésen, hogy fogadjuk el azt is, hogy néha valami nem sikerül. Így fogalmazta az egyik részvevő ennek a képzésnek, hogy a hibázás lehetőségét is engedjük meg magunknak. És ez nagyon fontos. Nem a tökéletesség, az eszmény és az ideál, amit mi meg tudunk valósítani, azt soha nem tudjuk megvalósítani. Ebben benne van a botlásnak is a lehetősége, a kockázata. És hogyha megengedjük, az nem azt jelenti, hogy lecimborálunk az ördöggel, csak egyszerűen az, hogy nem lesz bennünk állandó frusztráltság, az, hogy mindig elégedetlenek vagyunk, és nem tudjuk magunkat értékelni, elfogadni. Ha megtett jóért nem vagyunk, akkor hálásak. Egyébként a jó apa adja a reményt is a gyermekének. A remény nélkül az embernek az élete roppant kiábrándító, akkor csak panaszkodni tud az ember, férfibe ez roppant, kitár és küllendő, és férfi panaszkodik. Aztán az élet nagy kérdéseire is segít válaszolni egy igazi, elég jó apa, mondjuk így, elég jó apa. Aztán tud barát és partner is lenni, ez is roppant fontos. Bizonyára már hallottak ilyen mondatot, amikor a apának kifogy a nevelési eszköze, és a látszat tekintély tarsolyból egyet előhúz, akkor ezt szokta mondani. Így hangzik az édesfiam, ameddig itt élsz, ameddig az én kenyeremet eszed, addig hallgass a neved, addig azt teszed, amit én mondok. Ezek a pedagógiák, a csődjei, amikor elfogyott a nevelési eszköz, meg a fantázia is, és látszat tekintély mögé bújunk, partnerség, barát. Isten így tanítja az embernek, hogy mit jelent atyának lenni. Megmutatja a kitartást, az elkötelezettséget és az álhatatosságot. Egyébként azt szerintem sokan tudjuk már, hogy a szeretet kitartás nélkül csak szentimentalizmus meg érzelem. Ez a szeressek egymás gyerekek, de kitartáson valami egészen komoly dolog történik az ember életében. Mik is működnek egy elég jó apában, mert hogy ez egy elég fontos kérdés, hogy mik hatnak benne a belső világában, mik azok, amik közlekednek, milyen dolgok hatnak benne, mik azok, amik felismerhetők az apa mögött, mi az, amit látnunk kell. És itt most nem a személyes apukánkkal való kapcsolatunknak a párlatát fogom elmondani, hanem azt a dolgot, amitől kicsit fél a, talán a teológia is, amit archetípusnak hív a pszichológia, amit hordozunk akár, mondhatjuk így is, hogy sok tízezer, százezer évről, azok az ősképek, amik szinte reflexszerűen, zsigerszerűen hatnak bennünk, ezt szeretném egy picit röviden összeszedni, mit közvetít ez az apáról bennünk élő ősi kép. Találtam egy verset, de nagyon brutális maga a vers, úgyhogy senkinek nem ajánlom elolvasni a József Attila Tudod, hogy nincs bocsánat című vers, nehogy valaki megkeresse. Ez egy sort idézek belőle. Légy, ami lennél, férfi. A fű kinő utánad. Ez az egyetlen pozitív üzenet, ami származik ebből a versből. Légy az, aki vagy. Mindig összekuszálja a világunkat, amikor egy férfi nő akar lenni, egy nő pedig férfi akar lenni, és ennek látjuk aztán a kavalkádját, mindenféle változatát. Másik, nem szeret, csak végig mennénk rajta, mert még egy fontos dolog lenne a mai estén, és bele is akarok férni az egy órába. Találd meg a céljaid és cselekedjél értük, merj kockáztatni. Az az ember, aki nem kockáztat, annak soha nem lesz tapasztalata a boldogság. Kockáztatás alatt nem azt értem, hogy felelőtlenséget, vagy felelőtlenül kockáztatott életet, vagy éppen egészséget, hanem azt, hogy az időnket, a szívünket muszáj kockára tenni, mert ha az ember minden ajtót nyitva tart, akkor soha semmilyen ajtó nem fog bemenni, és senki nem fog bejönni. Akkor az emberi életem kifosztott marad. Merjünk kockáztatni. Tudjunk ne csak kérni, hanem elérni is valamit. Ugye kérni mindenki kiválóan tud. Szerintem ez az egyetlen dolog, amit gyermekkorunkban egészen jól megtanultunk, kérni kívánságlistákat. Először írtuk a kis Jézusnak, Mikulásnak. Volt, aki a télapónak írta még Mikulásnak. Aztán szülőknek, meg aztán szoktunk kívánságlistát már felnőttként is írni. Meg kell tanulnunk nem csak kérni, hanem elérni is valamit, valakit. Következő, alkossunk, segítsünk egy nem létezőt létezővé válni. Ez is a férfi létnek egy nagyon fontos tulajdonsága, hogy az alkotás az eredendően azt jelenti, hogy ami nem létezett, az létezésbe jön. Ugye az előadásra készültem, utána néztem, hogy ez tényleg így van, és nagy tisztelet a hölgyeknek, hogy sokkal több férfi feltaláló volt, mint nő. Nem tudom, valószínűleg több idejük is volt az agyalásra és a gondolkodásra, úgyhogy még egyszer mondom, hogy inkább valami ilyesmik állhattam mögötte, nem végeztem olyan tanulmányt, hogy mi is lehet ennek az oka. De az alkotás mégiscsak olyan, hogyha eszünkbe jut ez, akkor ez olyan férfi tevékenység egy kicsit azért. Abban az értelemben, hogy ez a bütykörés valamit előállítunk, létrehozunk, lehet ellen példát is mondani persze. Teremts biztonságot, és tudd azt fönntartani, szintén az elég jó apának az a belső képe, ami működik. És ez egy olyan őskép, vagy egy olyan bennünk húzó erő, ami azt gondolom, hogy tetten érhető sokszor a biztonságteremtés, valamit fönntartani. A rend, ez a következő Bencéseknek csodálatos mondása. Tartsd meg a rendet, és a rend megtart téged. Ezt sem is magyarázom tovább. Legyen hivatásod. Ez a cél, amiről az előbb beszéltem, roppant fontos az embernek, hogy tudja, hogy miért van a világon, különben, ahogy mondtam, nehéz elviselni magát, meg őt is. Gyarapítsd a tudásod, keresd az igazságot. Tudd meglátni, átadni az életed értelmét. A férfi az, akit így mondja Richard Rohr, hogy aki hordozza a világosságot, a nő a meleget. A férfi a fényt, a világosságot, a nő pedig hozzáadja a meleget. A férfi hozza a fényt. és az utolsó add át magad Istennek, őrizd meg méltóságodat és a tartásodat. Fontos 10 üzenet a férfiaknak, akiknek nincs, aki hölgyként van itt, mondja el a párjának. Az irodalom vizeire elvezve, rövid kis pihentetésképpen Bibliától idéznék, és már az előadás végére kanyarodok rá. Mi tiszteletet kell megtanulnunk Goethétől, tisztelet felfelé, lefelé, a oldalirányba, társaink felé, és önmagunk felé. Nagy felismerése volt Goethének, hogy nehezen tudja az az ember önmagát tisztelni, aki nem tanulta meg tisztelni azt, ami fölötte van, vagy akit fölötte van, aki alatta van, és aki mellette van. Fölfelé, az egyébként, ha jó a mintája a gyermeknek, ezt tanulja meg legelsőre a gyermek, elsőként az életében megtanul fölfelé tisztelni mindazt, ami fölötte van, a szülői tekintélyt és az Istent. Amikor ezt valaki nem hozza a családjából, vagy nem kap erre mintát, akkor abból egy elkényeztetett ember lesz, vagy elviselhetetlen emberré válik, lehetetlen alapkenkel, úgy mondanám. Egyébként nagyon logikus, amit Goethe mond, mert a fölöttünk lévőknek a tiszteletéből tanuljuk meg egyébként az alattunk lévőknek is a tiszteletét. Mert hogyha nem tiszteljük ezt a ranglistát, vagy hierarchikus listát, vagy egyszerűen a generációs listát, vagy a történetiségünket, vagy az előttünk írőknek a jó példáit és mintáit, meg a jóisten, akkor nem fogunk mi sem jó példák és minták lenni. Különben úgy nő fel az ember, ha nem tanulja meg az alatta lévő dolgokat tisztelni, pici korában eltaposta a bogarakat, aztán később már nem bogarakat tapos, hanem munkatársakat, akkor abból kialakul az, hogy a nálunk gyöngébet azt olyannak tartjuk, akit ki lehet használni, és meg is teszi az ember. Amikor eléri az ember a serdülőkort, általában akkor kezdi el a barátait tisztelni, az oldalirányba kinézegetni, már nem csak fölfele-lefele tisztel, hanem jó esetben barátait is, aztán a korcsoportját és a mellette állót, a kis közösséget, vagy éppen az életében a társát. És végül így tanul meg az ember önmagára is tisztelettel tekinteni. Ugyanez a Ferences atya, akit idéztem, a Férfi útja című könyvnek a szerzője, úgy fogalmaz, mert hogy ő börtönlelkészként hosszú éveket szolgált. Amikor éppen ezt a könyvet írta, ezt a két könyvet, akkor börtönlelkész volt az Egyesült Államokban, és azt mondta ebben a nagy felismerésében, börtönpasztorációs felismerésében, hogy a világunkat hihetetlenül tönkre tudja tenni az apa sebzettség és az apa hiány. Ez a megállapítása nyilván a börtönben egy eléggé markáns tükröt is adott neki. Idézem, ahogy beszélgetek ezekkel az elítéltekkel, hogy más se akarnak, mindig azt tapasztalom, csak hogy négy szem közt legyünk, és hogy beszélhessenek egy apa figurával. Történetesen ez most én vagyok nekik. Hogy csak úgy mondhassák, hogy átélhessék, amit nem élhettek át az apjukkal. Van egy a könyvében egy ilyen megjegyzés, szintén ebből az élményvilágából, a börtönök nem lennének tele, hogyha lennének minták, hogy úgy is mondhatnám, hogy ha lennének apák, akkor ennek azon a következmény nem kellene állandóan egy férfinak a férfiasságát bizonyítania. És végül a befejezés, ezek az archetípusok, vagy másképpen ősképek a férfi léleknek a kincsei, amiket Richard Rohr is megnevez a könyvében, azok a szint már jóval megelőző, egyetemesen ható, érvényben lévő vonásai a férfi léleknek, ami minden férfiben nyomokban megtalálható, mint a magyar csokiban. A király, a harcos, a mágus és a szerelmes, ez a négy, erről fog beszélni. Mind a négy megtalálható bennünk, csak nem mindig egyszerre jelentkezik, vagy éppen valamelyiket elnyomjuk magunkban. A királynak az az alapvető dolog, hogy összetartson, összefogjon, békét teremtsen, olyan területeket tudjon harmóniába hozni, ami elsőre roppant nehéz kihívás az embernek. Minél több emberrel tudunk úgy kapcsolatba kerülni, akik nem szimpatikusak, és hogy akár még néha az elején az embernek ellenszembesek is, annál nagyobb erőről tanúskodik, és nemes személyiségről az, aki ezt meg tudja tenni. majd mondhatnám, hogy is annál nagyobb királyok vagyunk, minél több mindent vagyunk képesek saját személyiségbe integrálni, amit össze tudunk kötni, össze tudunk békíteni. Azt mondja a bölcs pszichológia, és az a Richard Rohr is, hogy az igazi király a férfiben 50 évesen születik. Van, akinek még ehhez kell nőnie. Király az, aki tudja a határokat, és akkor átevezünk a harcoshoz. A harcos meg tartja a határokat. A király tudja, a harcos meg tartja. A harcosnak a feladata az, hogy szétválasszon a határon innen és határon túl. Hogy megjelölje, mi az, ami ide tartozik, és mi az, ami nem. Ebből látszik az, hogy ezek az archetípusok, ősképek nagyon is kell, hogy kapcsolatban legyenek egymással, mert a határokat ugye a király jelöli ki, de a harcos az, aki ezeken a határokon ott van és küzd. Ez a vonás a férfi embernek az, amely megmutatja, mit jelent az alkotásban az a fajta hűség, az a szenvedélyesség, vagy úgy mondtam, az izzadságos munka, ami célhoz juttatja az elhatározást. A mágus. Biztos, hogy mindenki emlékszik arra a Biblia történetre, hogy napkeletről mágusok jöttek. Ezzel a keresztény hagyomány nagyon nehezen tud mit kezdeni a mágusokkal, mert mindig rengeteg olyan háttér, főleg negatív háttér kombináció érkezik az agyunkban is, hogy mi ez a mágus, és hogy valami különlegesség. Ezek a mágusok a férfi archetípusban különösen azt jelenti, akik képesek fölismerni valamit, akik látnak valamit, észrevesznek. Ahogy a napkelti bölcseknek a példájában is van, észrevették, meglátták a napkeleten a csillagot, és elindultak. A mágus az, aki tudja, hogy nagy dolog történik, aki segít bennünket ahhoz, hogy azzá tudjunk lenni, akik valójában vagyunk. Nagyon érdekes, hogyha csak mágus működne bennünk, akkor az megbetegítő lenne, mert akkor mindig csak felismernénk dolgokat, és nem harcolnánk érte, nem lenne bennünk a harcos, nem tudnánk érte küzdeni. És ha nem lenne bennünk a király, a bölcs, aki összebékíti ezeket a területeket, vagy éppen a meghódításra váró részeinket, vagy a világnak, amit mi szeretnénk befogadni, akkor roppant zavarba lennénk. De ugyanígy, ha hiányozna belőlünk a szerelmes, az a valaki bennünk, a szerelmes, aki átlépi a határokat, aki megszegi a parancsokat. Richard Rohr így fogalmaz, ezt idézem, mert nagyon találó. A király az, aki azt mondja, itt a határ. A harcos, aki odaáll, és azt mondja, a testemen keresztül. A mágus, aki összeköti, hogy mi van a határon belül és kívül. A szerelmes meg körbenéz, sutty, és átlép a határon. Szerelmes az, aki vállalja annak a kockázatát, hogy miután, amiután lelkesedik, amiután beleadja teljesen magát, azután képes függővé is válni. Ez jellemző a szerelmesnek, tud függő lenni. Ezek a férfi léleknek a kincsei mindenkor, minden férfiában benne működnek. Ezek az ősképek valójában minden kultúrában, legyen az keresztény vagy nem keresztény, ezek hatnak. Férfi lélekhez tartozó kincsek ezek. Utolsó kép, a beavatás, ugye én ígértem, hogy titkokat is közvetít. Ezt a roppant egyszerű titkot közvetíti, amit egy-egy szóval szeretnék csak magyarázni, és próbálszártam az előadást. Férfi beavatás, amikor volt a történelemben még, tehát hogy most már csak történelmi tényként látunk rá, akkor ezeket a titkokat közvetítettem. Aki a beavatásra várt, a beavatók ezt üzenték, hogy az élet az nehéz. Ez azért fontos üzenet, hogy az ember ne nyavajogjon. Hát tudhatta, nehéz. Ha felnőtt akar lenni, ezt vállalta. Nem csak a jogait, hanem a kötelességét is tudja. És az élet az nehéz. Minden küszöbb szertartásban az élet nehézsége úgy jelenik meg, mint erőpróba, bátorságpróba. Na mindegy, ezt nem is szeretném tovább ragozni, talán érti mindenki. Másik, meg kell majd halnod. Szintén a nagy beavatásoknak mindig ott volt az élet kockázata is, hogy hát bizony nem mindegyik beavatás járt sikerrel, van úgy, hogy elvérzett a beavatandó, vagy éppen nem sikerült a beavatás. Egy fiúnak, azt mondták a régiek, úgy kell élnie, aki már átélt az első halálát, hogy ne féljen az igazi halálától soha. Egy igazi férfi nem fél a halálától soha. Egyébként a kerességben, csak a csecsemőkorban ez kevésbé jön ki, mert a gyermek nem érte a szertartás. Ugyanezt történik, Krisztus halálára keresztelkedünk meg, picit átéljük az első halált, azért, hogy a második, az igazi, a valódi halálunk, az ne lepjen meg bennünket. Harmadik kiúzanító üzenetem a beavatásnak az a titok, amit szintén közvetít. Ez így hangzik, nem vagy annyira fontos, ez helyre tesz minket a világban. Minden arról szól, hogy te vagy a fontos, hogy a fontosságodat, a saját fontosságodat hogyan tudnád mások előtt felragyogtatni, meg hogyan tudnád bizonyítani. Szinte minden erre épül a világban, és az igazi boldogság mégis abból forrásozik, hogy ezt tudomásról veszük, és ezt szerint is élünk, hogy hát bizony nem vagyunk annyira fontosak. Amikor az ember kiesik mondjuk egy feladatkörbe egy-két hétre, mert eltörte a okáját, vagy éppen valami pillanatnyi baleset érte, és nem ír oda egy tárgyalásra, kiderül az, hogy az ember fontosságtudatát, a gondviselés olyan jól meg tudja műteni, nélküle is megy az élet, nélküle is működnek a hétköznapok. És kiderül a negyedik is, ami szintén titokként közvetítődik, hogy nem te vagy az irányító. Ugyanez az élmény, hatalom illúziója mindenkiben ott él, kicsiben vagy nagyban. Egy legegyszerűbb férfi ember is a családjában ezt ki is szokta próbálni a hatalmat, és rájön a maga gyengeségének a megtapasztalásakor, hogy milyen törékeny ez a hatalom. És végül az életed nem rólad szól. Rá kell arra ébrednünk, hogy részese vagyunk valaminek, ami nálunk sokkal nagyobb. A beavatási rítusoknak a célja, az egészséges vallásnak a lényege, hogy belehelyezzen minket egy hazugság nélküli világba, egy olyan mindenségbe, ahol kiderül, hogy nem rólunk, hanem minden valójában az Istenről szól, és csak annyiban szól rólunk valami, amennyiben azt Istent mutatja meg. Köszönöm a figyelmüket! Van kérdés, szívesen válaszolok. Hozzászólás. A hölgyek javíthatnak, ha valami elmúlt, ami bátor volt. Pedig akkor szeretettel mondtam.
Azt szeretném, hogy csak angolul lehet élvezni azt, hogy a férfi vagy nőnyi.
Ez a Mark Gangernek az előadása, ez egy angol nyelvű előadás, de van feliratos verzió is, meg van egy hát egy, inkább a feliratosat javaslom, mert úgy jobban átjön a, egyrészt a humora is, meg az egész előadásnak a roppant izgalmas lendülete, mert félelmetes a magyar szinkronja. Tehát ez a, biztos már voltak olyan filmen, ahol hát valaki az életéért küzd, és mondjuk ez a szinkronban nem annyira jelenik.
Én még azt szerettem volna ezt hozzáfűző, Puzsainé Pécsi Vita, pedagógus, pszichológus, őnek is kiváló előadásai van, rettetes Ráti Szombathelyen is van, és ő is minket egyszer jól meghazadtatott a férfi és a nő gondolkozása között a különbség egy órás előadás volt.
Nagyszerűen jó, hogy így van, hogy Zsolini Pécsi Rita.
Az ő könyveit is tudom elérni.
Jó szívvel ajánlom én is. Igen.
Én csak annyit szeretem volna hozzátenni, hogy a nőknek nagyon hosszú és több évezreden keresztül teljesen más szerepe volt, mint a férfiaknak. A férfiak keresték a kenyeret az eszükkel vagy a kezükkel, de a nők azok otthon maradtak. És nagyon-nagyon sokszor nagyon zseniális zeneszerzők is voltak, nagyon zseniális költők voltak, festők voltak, de soha nem ismerték el őket. Mert egyszerűen a nők azok mindig a háttérben voltak, és ez így maradjon meg így. Tehát, hogy már elnézést, a 20. század közepéig azért a jogrendszer is egészen másképpen gondolkodott a nőkről. Tehát, hogyha egy vállás került, akkor minden teher és felelősség a nővel nem maradt, de a javadalomból általában semmi nem maradt meg. Tehát azért is volt az, hogy nem igazán voltak vállások, meg hát a hagyományos.
Én nagyon köszönöm a hozzászólását, és pont a második előadásban tértem ki erre, hogy a patriarkális modell mennyire végigkísértett a zsidó-keresztény hagyományt, hogy sokszor bibliai mondatokra tévesen hivatkozva beszéltek arról, hogy a férfi az nem feleségetlen szolgát kapott.
Hát,
Tehát ugye a partneri modellt tanítja egyébként a Biblia, hogyha az ember okosan olvassa, és látja, hogy a férfi az a nőben ismerte fel a társra, talán a Héber irodalom legszebb sorai, hús az én húsomból, csont az én csontomból, azt jelenti, hogy egyenrangú, nem? Alattam van, egyenrangú. Más. Négy. Azt szeretném mondani, biztos nem árulok el titkot, hogy lesz folytatás, egy teljesen más műfajú folytatásba kapcsolnánk fölfele. Mégpedig arra vállalkoztam egy pszichológus barátommal, Éger Csabával, aki a hitelelképző főiskolának a pszichológusa, hogy olyan témákat vennénk elő a tavaszi fél évben, amit ugyanazt a témát egyszerre adnánk elő, már úgy, hogy nem szimultán, tehát így nem egymás szavába fogunk majd válni, hanem majd megmutatom a teológiai oldalát, ő pedig majd bemutatja a pszichológiai oldalát. Amivel készülünk, istenképek teológiai és pszichológiai megközelítésben, a szenvedés kérdése, a hit és a pszichológia megvilágításában, a bűnbánat és a bűntudat a kereszténység tanításában és a pszichológiában, illetve a szimbólumok működése, az ima, liturgia, ennek a teológia és a pszichológiai vetülete. Nekünk is új, szerintem elég is sokat készültem az előadásokra, de már most látom a tavaszunkat a pszichológusra. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és akkor visszaadom Ritának a szót.
Zárjuk ezt a mai estét, ahogy kezdtük is, Juhász Ferenc gondolataival. Apám, mint a harangkongás zendül bennem a szorongás. Apám, mintha bennem lakna, a kezemben, homlokomban, egy-egy teljesebb szavamban. Hogyha szólok, ő szól bennem, vére iramlik szívemben, szemeimet tőle kaptam, mosolyát is tőle loptam. Akarjátok tudni, ki volt? Lessétek meg a tűzmosolyt csillagszemű szemeimben. Nézzétek meg kezeimet, tapintsátok meg az arcom, szemöldököm sűrű ívét, sejem érintésű bajszom. Minduntalan ráébredek, ő vezeti életemet, hordom jegyét százalatban, élőm és megfoghatatlan. Találkozunk a tavasszal mindenkit.